Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amellyel keresi a mi szívünket ezen a mai vasárnapon. Úgy, amint írva van Máté evangéliumának 5. fejezetében, Jézus Krisztus hegyi beszédében, az 5. fejezet 17. versétől a 20. verséig bezárólag. Máté evangéliumából a 5. fejezet 17. versétől a 20. verséig így szól hozzánk Isten igéje. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vesző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába. Amen. Isten tegye áldottá az ő igének hallgatását, befogadását és megtartását. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük az elmúlt hetet, annak minden eseményét. Köszönjük, hogy felkelhettünk, hogy ehettünk, hogy dolgozhattunk. Köszönjük, hogy egészségesek voltunk, vagy ha betegek voltunk, köszönjük, hogy meggyógyítottál bennünket. Köszönjük még akkor is, hogyha néha elfelejtettük akkor megköszönni a jót, vagy a próbát, amivel formáltad az életünket. És kérünk arra, hogy most formáld a mi lelkünket, a mi szívünket, hogy legyen nyitott. Tudjunk megérteni, meglátni téged itt közöttünk, ahogy itt ülsz mellettünk ebben a teremben. Ahogy lelkeddel ott vagy belül a szívünkben, gondolatainkban és szívdobbanásainkban, látásainkban velünk együtt lélegzel. Kérlek, segíts az élet törvényét megérteni, hogy mi magunk is életre jussunk, és tudjunk életre vezetni másokat is. Áld meg az Isten tiszteletet Jézus Krisztus nevében. Amen. Istenünk igéje, amely az előbb felolvasott evangélium mellett megszólít bennünket, a Rómabeliekhez írott Pál apostoli levél 13. fejezetében, a 8. versben van megírva. A Rómabeliekhez írott levél 13. fejezetének 8. verséből így szól Isten igéje. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Amen. Vannak az életben törvényszerűségek. Mindig egy film jut eszembe erről, amikor az akcióhős bemegy egy szobába, ahol az ellenfél két kicsit bedrogozott embere van, és az egyik nekiugrik a főhősnek, a főhős természetesen legyőzi, a másik pedig kiugrik az ablakon. A gond az, hogy a 10. emeleten voltak, tehát ő nem érte túl a zuhanást. És amikor megkérdezték a főhőst, hogy mi történt, akkor azt mondta, hogy az egyik azt gondolta, hogy erősebb, mint én, a másik meg azt gondolta, hogy tud repülni. Mind a kettő tévedett. Vannak törvényszerűségek, az ember egyébként külső segítség nélkül nem tud repülni. És hogyha leugrunk egy ház tetejéről, akkor valószínűleg a földtől tovább nem esünk, de addig biztos, ha csak valami eszköz meg nem akadályoz bennünket. Isten úgy teremtette a világot, hogy törvényszerűségek vannak benne. Egyre erősebb az a tudományos társaság, vagy az a tudományos szövetség, amely a korábban szinte bevett is, majdnem egyeduralkodó evolúciós elmélet mellett, de egy másik elmélet mellett teszi le a voksát. Egy evolúciós elmélettel szemben. Amely a fejlődés nem zárja ki az, hogy a világban különböző módon fejlődnek az élőlények, de egyre erősebben szorgalmazzák például azt a korábban szinte evidenciának tartott mikroevolúciós folyamatokat újra felülvizsgálják, amelyekben talán régebbiek azt gondolták, hogy megtalálták az evolúciónak a képességét, jelképét, vagy megfigyelhető részét. Ezeket a mikroevolúciós folyamatokat újra felül kell vizsgálni, hogy nem-e tévedtek. És nem másról van szó, mint evolúcióról. Ez a társaság egy másik elméletet vall teljesen tudományos alapokon, ez pedig a magyarul úgy hangzik, hogy intelligens tervezés. Az intelligens tervezés tudományos emberei nem mondják ki, hogy egyből, hogy itt Istenről van szó, de egy egységesen megalkotott fogalmi rendszerben arról gondolkodnak, hogy ezt a világot, ami körülvesz bennünket, ezt nem a véletlen hozta létre, hanem egy intelligens elme, egy intelligens tervezés eredménye. Tervszerű, összeállított világegyetem, amiben mi élünk. És ezt nem lelkész mondja a szószékről, hanem genetikus, mikrobiológus, fizikus, atomfizikus, mérnökök, tudósok, orvosok, olyan emberek, akik nem a Bibliával töltik mindennapjaikat, és olyan emberek, akik meghatározzák azt, hogy mondjuk nekünk például milyen háztartási eszközeink lesznek, vagy a NASA milyen eszközöket használ, amikor fölülik az űrhajókat. Vagy akik tervezték a műholdjainkat, vagy az élelmiszereinket, akiknek köszönhetjük, amikor vásárolunk. Olyan emberek, akik többet tudnak a sejtekről, a genetikáról, mint bármelyikünk. Tehát tudósok. És hogyha már tudósok, akkor a csillagászokon keresztül egészen a legalapvetőbb tudományokig tudják azt, és hiszik és vallják, hogy ezeknek a törvényszerűségeknek az a célja, hogy ezt a világot fenntartsa. Vannak olyanok, akik már régebben tudják ezt, vagy tudták ezt. Tudták például Newton, aki felfedezte a gravitációt, vagy aki megalkotta ennek a gravitációs törvényszerűségnek a jelenlétét ebben a világban. Ő már korábban azt mondta, hogy vannak ilyen alapállandók, amelyek, hogyha eltűnnének a világból, akkor ez a világ teljes egészében felbomlana. Mit tennénk például, ha nem lenne gravitáció? Mi lenne akkor, hogyha ebben a világban ez az állandó alaptörvényszerűség nem létezne? Nem arról van szó, hogy Newtonnak nem esett volna fejére az alma, mondják így a régiek, vagy tudjuk az anekdotát, hanem arról van szó, hogy egyszerűen meghalnánk abban a pillanatban. Tehát a gravitáció jó. Persze, mondjuk ezt annak, aki mondjuk éppen zuhan valahonnan. Ő nem fogja elhinni, hogy a gravitáció jó. És hogyha valaki helytelenül hajtogatta össze az ejtőernyőjét, és úgy ugrott ki 2000 méter magasból, ő se fogja elhinni, hogy a gravitáció jó. Pedig ettől még az jó. A törvényszerűségek akkor jók, hogyha helyesen használjuk őket. Hogyha megfelelő módon élünk velük. Például, hogyha valaki elmegy télen síelni, akkor óriási élményben van része. Miért? Mert megfelelő módon használja a gravitációt, és ez akár örömet is okozhat neki. Vagy, hogyha a harangjainkat halljuk, amik harangoznak. Vagy, hogyha arra gondolunk, hogy mi volt az az első szerkezet, amivel elkezdtük mérni az időt? Ugye az ingás óra. Hát persze, én mondjuk néha kicsit elátkozom azt az időpontot, amikor valaki kitalálta, hogy mikor kell mérni az időt, hogy hogyan lehet mérni az időt, mert nekem azért néha vannak ezzel problémáim, főleg amikor az istentisztelet vége felé érkezünk, és akkor ugye eltelt az idő. De attól függetlenül ez az idő azért jó, mert lehet mondjuk időzíteni. És lehet időben érkezni. És hogy az Istenről tudjuk, a régi mondást, az Isten soha nem siet, nem késik, épp időben érkezik. Szóval a gravitáció rendkívül jó. Persze, hogyha valakinek bungee jumpingozni van kedve, akkor vannak veszélyei is. Csak ismernünk kell, és használnunk kell jól ezeket a törvényeket. Ott van például ugye a fény törvénye. Az, hogy a Földünk egy olyan pályán mozog a nap körül, ami abban a bizonyos zöld sávban van, valaki konkrétabban érdekel nézni utána, csillagászatban használják ezt a kifejezést, ezek alapján keresik a különböző fényértékű csillagok körül azt a sávot, ahol esetleg lehet egy olyan bolygó, vagy égitest, amelyen élet fejlődhet ki, hiszen ez meg van határozva, hogy melyik az a sáv, amelyen belül, hogyha van egy égitest a naphoz közel, akkor már nem fejlődhet rajta ki olyan élet, mint amilyen a Föld, földi élet, vagy amelyen kívül, hogyha kering egy égitest, akkor azon már nem fejlődhet ki egy olyan élet. Tehát a fény az azért van, hogy élet legyen. Hogy a növények megtermeljék azt a megfelelő oxigénmennyiséget, amelyből mi élünk. A fény az jó. Persze, aki mondjuk Egyiptomban kicsit többet tölt a napon a kelleténél, annak mondjuk más a véleménye. Mert megégeti magát. Vagy hogyha Magyarországon nem megfelelő időpontban napozunk, július közepén mondjuk, és kimegyünk délben, vagy 11 órakor és 2-ig, kint fekszünk a napon, hogy lebarnítson bennünket, mert szeretnénk barnák lenni, akkor utána egy hétig nem mondjuk, hogy jó a napfény. Mert éget és fáj. Ha nem megfelelően használjuk. És hogyha arra gondolok, hogy nappal és éjszaka váltakozik, az lehet jó is. Mert nappal dolgozunk, és szükségünk van arra, hogy valamennyit pihenjünk is. Este le kell feküdni, aludni kell, pihenni kell. Törvényszerű. De mi van akkor, hogyha valakinél ez összekeveredik? És azt mondja, hogy ő nappal akar aludni, és éjszaka dolgozni. Hát jó, igaz, vannak olyan munkahelyek, ahol éjszakai munkát kell vállalni. Ez most egy kicsit nem erről szól. De az sem jó, hogyha éjszakai munkát vállalunk, mert egy idő után az ember az éjszakai munkába teljesen szétesik. Összezavarodik. És majd a pszichológus kipróbálja belőle kúrálni azt, hogy éppen mi a baja, de gondolok itt másra is, mert éjszaka tesszük a gonosz dolgokat. Vagy az éjszaka leple alatt mehetünk szórakozni, ami önmagában nem baj, ha szórakozik az ember, csak a mértéke, meg a mikéntje. Azt az éjszaka néha túlzásba serkenti. Szóval a nappal és az éjjel váltakozása is jó, mert jó ez a törvényszerűség, ahogy forog a Föld. Azon a bizonyos 23 fokos tengelyi elhajláson, amely eredményezi azt, hogy van tavasz, nyár, ősz, tél, itt a mérsékelt égőkben. De ugyanolyan kiegyenlítettebb éghajlatot eredményez a többi égő alatt is. Hogyha ez egy picit változna, akkor felborulna az egész ökoszisztéma. Óriásian jól megszerkesztett törvények vannak itt a világban. És lássátok, hogy ha jól használjuk őket, akkor abból áldás származik. A Föld terem, ha helyesen műveljük. A víz, a szomjatolt, hogyha nem szennyezzük be. De hogyha nem jól élünk vele, akkor ugye ez a törvényszerűség bennünket megöl. Elveszi az életet. Szenvedést és kínt okoz. Vannak más törvényszerűségek is. Vannak lelki törvények. Lelki törvényszerűségek, amelyekben nehéz eligazodni, de már egyre jobban kutatja az ember ezt is, és próbálja megérteni, hogy milyenek ezek a lelki törvényszerűségek. Lelki törvényszerűségek közé tartozik például az a vágy, hogy az ember sikeres legyen. Szeretnénk, hogyha boldogok lennénk, Jézus ezzel kezdi, szeretnénk ebből kifolyólag, hogyha sikerülnének a dolgaink, a terveink. A siker az egy jó lelki törvény. Hiszen azt mondja az Ószövetség is, hogy sikeres leszel minden utadon, ezzel áld meg az Isten. Azt mondja az Ószövetségben annak az embernek az Isten, akit szeret, akit meg akar áldani, hogy neked jó dolgod lesz. Azt mondja a választott népnek, hogy teljel nézzel folyó Kánaánba viszlek titeket, ha engedelmeskedtek az élet igényének, akkor élni fogtok ti és az utódaitok. A siker és az áldás az egy nagyon jó lelki törvényszerűség, hiszen motivál bennünket arra, hogy tegyünk valamit. Hogy előrébb lépjünk, hogy létrehozzunk valamit. Persze, hogyha helyesen élünk vele. Mert a siker és az elismerés önmagában nem cél. Ez csak egy törvényszerűség, ami segít elérni bennünket a célunkhoz. Mint hogy a gravitáció segít a folyónak, hogy a tengerbe jusson. A siker és az elismerés segít, hogy megőrizd a lelki egészséges egyensúlyodat, és biztosan téged az Isten arra, hogy amit teszel, azt erővel és örömmel tedd. De hogyha céllá válik? Ha céllá válik a siker és az elismerés, akkor kegyetlen fájdalmakat tud okozni. Néha az elérése, mert érezzük, hogy kevés és még többet akarunk, és ez az önvaló munkálkodás szétveri a családjainkat, az egészségünket, tönkreteszi kapcsolatainkat. Néha, hogyha nem érjük el, akkor az. Mert a keserűség, a kudarc élményét feldolgozni nagyon nehéz. Érezzük és látjuk, hogy egy lelki törvényszerűségből mennyi jó eredhet is, és mennyi rossz is. Vagy ott van például a szerelem. A szerelem az egy csodálatos dolog. Az éneket énekében az egész a szerelemről szól. Arról szól, hogy hogyan szereti egymást az ember és az ember. Ember és ember. És azt is megmutatja, tulajdonképpen ezért hagyták benne a teológusok, hogy hogyan szereti az Isten az embert. Hogy hogyan tud az Isten rajongani az emberért, szerelemmel. A szerelem törvényszerűség, hogy az emberek párkapcsolatai örömben teljenek el. Hogy öröme legyen a férfinak a nőben és a nőnek a férfiban. De hogyha ezt a szerelmet céllá tesszük, vagy helytelenül használjuk, akkor tud gyilkolni, tud ölni, tud szívgyilálni. Amikor mi kerülünk a központba, és a cél a saját magunk érzésének a beteljesítése. Milyen szép látni azt, hogy idős emberek nyugdíjas korban ennek az utcán, kéz a kézben, szerelmesen. Csak hogy valószínűleg ez az kell, hogy a szerelem törvényszerűségeit helyesen éljék meg az életükben. Már fiatal kortól kezdve a megfelelő helyen tartsák ezt az érzést. Hogy ne ez az érzés irányítsa az életüket, hanem ők irányítsák az érzéseiket. És akkor a helyén megtartva ez az érzés képes összetartani a családokat akkor, amikor a legnehezebb időszakokat élik meg. Betegségben, gazdasági nehézségek között. Mert a szerelem is olyan, mint a tenger hulláma. Néha magasan van, néha alacsonyan, néha apály van, néha dagály, néha viharos, minden széttör, néha pedig tükörsima, sokszor unalmas, már-már eltűnő. De ez az élet. És az életnek a törvényszerűségei tudják segíteni a mi életeinket, segíteni a mi lelkiségünket, a mi szellemi képességeinknek a csiszolását és a kapcsolatainkat tudják minőségileg emelni és minőségében mélyíteni, de tudják rombolni is. Szétszedni, összetörni, meggyalázni az életeinket. És még nagyon sok mindent sorolhatnék föl a belső lelki törvényszerűségekből. Például a hazugság, a csalás lehet szerezni elismerést, vagyont, sikert hazugsággal és csalással is. Csak aztán ezek az elfolytások később valahol kijönnek. Valahol kitörnek. Az élet egy másik területén, az érzelmeink között valahol, vagy éppen az egészségünkben. És megbetegítik a testünket. És arra nincs gyógymód. Hiába próbálják az orvosok, csak kezelni tudják a tüneteket. Szóval törvényszerűségek. És Jézus azt mondja, hogy azért jött, hogy betöltse a törvényt. Nem azért, hogy elvegyen belőlük egyet is. A 10 parancsolat és az összes törvény, ami az élet különböző területeit szabályozza az Ószövetségben és az Újszövetségben, és erről majd lesz szó. Ez mind-mind azért van, hogy élj. Hogy az életedet nem esítse. Hogy az életednek a minőségét emeljen. Hogy téged arra a tisztre emeljen, amivé válnod lehet, vagy amivé az Isten teremtett azzal a teremtményé, aki képes az Istennel kommunikálni, és ez egy kicsi szó még csak, és még a tizedét sem mondja el annak, hogy mit jelent az, hogy az Istennel kommunikálni. Az Istennel kommunikálni azt jelenti, hogy szeretni az Istent, és az Isten szeretetét megtapasztalni és megélni. Hiszen ez volt az egyetlen egy célja Istennek. Hogy mutasson valamit, amit egy szóban így lehet összefoglalni, hogy szeretet. Ezért ez az egész csillagrendszer, ezért ez a bolygó, ezért vagy te a csúcsa ennek az egésznek, aki fel tudja fogni, és aki művelni tudja ezt a szeretetet. Hát hiányzott az Istennek az, ami most van itt a világban. Pedig valószínűleg tudta, hogy az ember nem biztos, hogy minden tekintetben megmarad ezek mellett, a törvényszerűségek mellett. Nem is marad meg. De ettől függetlenül ezek a törvények életben vannak és életben maradnak. Tehát, hogyha helytelenül cselekszel, akkor meghalsz. Ha a tizedik emeletről lelépsz, úgyhogy nem lépcső van alattad, akkor meghalsz. Ha nem tartod be azt, hogy ezt nem szabad, akkor meghalsz. De Isten nem akarja, hogy meghalj. És már a teremtés utáni időszakban kijelentette a kegyelmét. Ami a kegyelmi idő, ami az élet. Ami azt jelenti, hogy még élsz. Még képes lehet megismerni az összes rendszer, összes törvényszerűségét. Képes lehet az egészből a legfontosabb törvényt megismerni. Ahogy Pál apostol mondja a Rómabeliekhez írott levélben, ki tartozik, kinek, mivel? Mit kell csinálni? Hogy kell csinálni? Mi az, amihez tartsam magam? Mi az, amihez ne? Összefoglalja, azt mondja, hogy szeress! Mert ha szeretsz, akkor be tudod tölteni a törvényt. Jézus is betöltötte a törvényt. Ő nem elvett belőle. Nem azt mondta, hogy most már ezentúl ezt is, meg ezt is szabad. Sokan úgy kezelik az Istent, mint egy bűnbocsánat automatát. Mi nem vagyunk római katolikusok, nekünk még erre a kísértés sincsen meg, hogy a gyónásnál majd lerendezünk mindent, és akkor feloldoznak bennünket, de mégis meg tudjuk azt tenni, hogy hát ezt az Isten nem vesz észre, vagy ezt majd jóvá teszem valami mással, vagy ez annyira nem is nagyon nagy baj, de baj. És nem lehet lerendezni egy gyónással. És nem lehet lerendezni egy egyszerű figyelembe nem vétellel. Azt, hogyha helytelenül cselekszel. Azt, hogyha szeretetlenül cselekszel. Azt, hogyha erkölcstelen vagy. Gondolatban, tedben, szóban. Ezt nem lehet olyan könnyen. Az a halál, az a bennünk lévő élet ellenes erő, kitüremkedése és működése. Ez ellen fel kell venni a harcot. Minden eszközzel, ami a kezünk ügyében van, elsősorban a baráti kapcsolatokkal, az őszinte, szeretetteljes kapcsolatokkal, az Isten igéjével, a Biblia olvasással és az imádkozással. És hogyha ez eddig nem volt világos, akkor ebből meg kell térni. A múltkor a só és a világosság témájának, az üzenetének, a gondolatkörének a fényében nem hangsúlyoztuk ki, de ott van. Ha eddig nem tudtad volna, vagy nem akartad volna megélni a küldetésedet Istentől, akkor az egy rossz út. Az nem vezet sehová. Az enyészetbe vezet. Onnan vissza kell fordulni. Mert akkor az életed értéktelenné válik a végén, bármit is alkottál. Meg kell érteni a célját az életünkkel az Istennek. Az Isten mit szerette? És amikor erre gondolok, akkor a mostani igeszakasz még erősebben üzeni, hogyha eddig nem vetted volna figyelembe az élet, és itt most a valóságos törvények, törvényszerűségek, kezdve a természeti törvényektől, az emberi együttélés törvényén keresztül, a lelki törvényszerűségekig, ha ezeket nem vetted eddig figyelembe, akkor lehet, hogy még élsz, de ez csak egy nagyon magasról való zuhanás közti időszak, ahol nincs időelmény. És nem fogsz célba érni a végén. Vagy nem fogsz életben maradni. De Isten azt szeretné, hogyha megértenéd. És élnél. És hangsúlyozza Jézus Krisztus, hogy és az elkövetkező időkben sok mindenre kitér, 10 parancsolattól kezdve az élet különböző kapcsolati parancsolataikig, személyek közötti érvényességéig, hogy itt a legfontosabb dolog, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Mert a legnagyobb szeretet az az Isten szeretete. Jézus tudta, hogy mi fog történni vele. Ő előre látta azt, hogy az életének ez a 3 éve mivel fog eltelni, hogy fog küszködni a farizeusokkal, a bűnösökkel, a betegekkel, a tanítványokkal, és mindezt végig tudta vinni úgy, hogy én szeretlek titeket. És amikor megölték, mert ez volt a küldetése, hogy a hibás döntéseinknek az eredményét ne nekünk kelljen viselni, hogy megértsük, hogy mi is ez a szeretet. Sok példázatot mondott erről. Azt mondta, hogy király, és az halad való példázata, hogyha nektek az Isten megbocsát, már jelezi a kegyelmével azt, hogy még élsz. Sőt, szeretném még tovább vinni ezt, megtapasztalni valami mélyebb értelmét az életnek. Ha te ezt megértheted, akkor te magad miért nem vagy hajlandó ugyanígy viselkedni, viszonyulni a többi emberhez? Meg kell tanulni megbocsátani. Meg kell tanulni szeretni. Tanulni. Igen, a házasságkötéseknek a előkészítésénél szoktuk azt mondani, hogy ez egy egyszerű olyan dolog, hogy az ember csak úgy nekiáll, és akkor most szeret. Mint ahogy abban a bizonyos filmben, hogy egyik dombot elhányjuk a másik helyre, de hát igazából azt nem tanultuk meg, hogy hova kéne, tehát ott sincsen jó helyen, akkor aztán sziszi-fuszi munkát végzünk, hogyha nem tanuljuk meg. De meg lehet tanulni. Mert hogyha ez az igazság messze fölül nem múlja azokét, akik csak ezeket az igéket olvassák és alkalmazzák, akkor mi kicsik leszünk a mennyek országában. Jézus ezt azért mondja, mert aki a kegyelmet megértette és magához vette, annak nagyon sok lehetősége, és valószínűleg én hiszem azt, hogy lehetősége van az üdvösségre. Tehát, ha ebben te hiszel, akkor már itt a Földön élsz, és nem halsz meg. De nem lehet bűnbocsánat automata. Nem lehet visszaélni a kegyelemmel és a szeretettel. Meg kell tanulni élni vele úgy, hogy a másik javára és a magam életének a minőségének a növelésére. Isten nem csak mondott és tanított erről, hanem ő megélte ezt. Jézus Krisztusban elengedte minden dicsőségét, minden hatalmát, alászállt, ember lett, halandó ember, és meghalt. Mert engedelmes volt, és ő volt a szeretet. Bennünk mennyire működik ez az indulat? Mennyire engedelmeskedünk ezeknek a törvényszerűségeknek? Mert ha igen, akkor rengeteg csodát és áldást képes az Isten az életünkben végezni. Nem tudom felsorolni azt a számtalan élettörténetet, amely arról beszél, hogy nehéz volt, de éltem és hittem, és aztán az Isten csodát tett és megváltoztatta az életemet. Talán te is tudnál ilyet mondani. Talán te is tudnád ezzel segíteni a másik embert, hogy megtalálja azt, amit Isten neki szánt. Legyen ez így, éljünk ebben, vigyázzunk erre magunkban és másokban, hogy az élet törvénye, a szeretet törvénye megtartson bennünket. Amen. Mindenható Istenünk, olyan sok pillanat és idő van az életünkben, amire visszaemlékszünk, amikor a saját magunk által alkotott törvények szerint éltünk, öntörvényének voltunk, és néha vagyunk is. Magunknak szabunk meg határokat, irányokat, nem figyelünk arra, amit te akarsz kezdeni az életünkkel. És megvalljuk, Urunk, hogy hányszor érkeztünk csapdába, verembe. Hányszor lett kudarccal teljes az életünk, amikor csak a végén figyeltünk oda, hogy talán ezt nem kellett volna. És mégis milyen jó mindezek között tudni és látni azt, hogy te végtelenül szeretsz. Úgy sajnáljuk, Urunk, hogy végig kellett nézned sokszor eddig életünk tévedéseit, törvénytelenségeit. Miközben te töretlenül, rendületlenül és hűségesen szerettél bennünket. És vártad, hogy mikor eszmélünk. Mikor térünk vissza a mi magunk által kijelölt útról, arra az útra, ami a tiéd. Segíts nekünk. Segíts, mert hogyha így haladunk, vagy arra felé megyünk, amerre a törvények nem visznek, vagy vezetnének bennünket, akkor a pusztulásba tartunk. És olyan sok a pusztulás körülöttünk. Mindig rettent bennünket a halál is. Kérünk, segíts, hogy azzal a szeretettel, amely a teljes törvény betöltik, tudjunk szembenézni mindazzal, ami körülvesz bennünket. Tudjunk ezért küzdeni, tudjunk ennek élni, tudjunk ezáltal erősek maradni, tudjunk vigasztalni, hogyha elesett életeket látunk, betegségben szenvedőket, lelki, testi szükségekben lévőket, gyászolókat vigasztalni, erősíteni. És tudjuk munkálni ezt a népet, a református magyar népet, ezt az egész Magyarországot, benne ezt a várost, hogy éljen az Istentől rendelt úton azoknak a törvényeknek a betartásával, amelynek tulajdonképpen egyetlen egy oka és célja van, a szeretet. Itt kérünk, hogy maradj mellettünk, és maradj velünk, és segíts minket, hogy mi is benned maradjunk. Jézus Krisztus nevében. Amen. Rövid percig maradjunk Istennel csendes imádságban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Istennek népe, Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban.